Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A háború az mindig arról szól, hogy egy nézeteltérést kell valahogy eligazítani. Kompromisszum lesz a vége, így vagy úgy. Bő 800 napja dúlnak a harcok az ukrajnai fronton, és hát arról beszélünk a mai tetőteraszon Németh Andrással, a Heti Világgazdaság szerkesztőjével, hogy az egyre gyakrabban emlegetett béke, kiegyezés, rendezés, kibontakozás mennyire retorika és mennyire a valóság diktálta kérdés, hogyan lesz ez egyre aktuálisabb, és a küszöbön álló fórumok, mint amilyen például a svájci konferencia, segítik ezt a folyamatot? Köszönöm, András, hogy bejelentkeztél Budapestről, itt vagy velünk adásban.
Igen, itt vagyok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ez egy valóban érdekes kérdés, és tényleg nagyon sok ország sorsa függ ettől, én szerintem nem csak Ukrajna és Oroszországé, hanem a többi európai országé is, hogy hogyan fejeződik ez a konfliktus. Említetted azt, hogy kompromisszummal kell, vagy általában háború kompromisszummal fejeződnek be, de azért tudunk olyan háborúkról is, amelyek teljes kapitulációval értek véget. Én attól tartok, hogy azért még messze van itt a kompromisszum. Tehát mindenképpen látszik, hogy már azért közelebb vannak a felek a tárgyaláshoz, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de még nem érzem úgy, hogy közel lenne az áttörés. Tehát ugye annyira eltérőek az álláspontok, Ukrajna arról beszél, hogy ragaszkodik minden oroszok által elfoglalt terület visszaszerzéséhez, amiben benne van a Krím-félsziget is, és a jelenleg orosz kézen lévő kelet-ukrajnai települések. Így Oroszország azt mondja, hogy semmiféle terület visszaadásról nem lehet szó, sőt, el akarja még foglalni azt a területet is, ami az Oroszországhoz csatolt 4 megyének még ukrán kézen van, sőt, egyes források szerint Harkivot és a dél-ukrajnai Odesszát is el akarja foglalni. Tehát én azt hiszem, hogy még messze a kompromisszum, és hogy ugye kérdezted ezt a csúcsot, ami június közepén lesz Svájcban. Hát ez mindenképpen csak egy lépcsőfok. Tehát ugye tudjuk azt, hogy ennek a most Svájcban kulmináló folyamatnak volt a előzményei. 4 tanácskozás volt már többek között Kopenhágában, Jeddában, és végül igen, Svájcban, tehát Davosban, és a mostani csúcsra már több mint 107 ország jelezte, hogy eljön, de hát nem lesz ott Oroszország, nem lesz ott egy másik fontos szereplő Kína, és az Egyesült Államokat sem az államfő Joe Biden képviselő, hanem Kamala Harris alelnök, ami szintén arra utal, hogy az amerikai sem fárnak itt teljes értéki áttörést. Itt ezen a békecsúcson maximum erről lehet szó, hogy a részvevő országok többsége jóvá fogja hagyni azt az ukrán béketervet, amelyet az Oroszország nem adott végre, sőt, nonsensnek nevezte Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, ebben a béketervben, amellett, hogy Ukrajna szavatolni akarja a fejlődő országok élelmiszer és egyéb atom nukleáris biztonságát, ragaszkodik a megszállt területek visszaadásához, ragaszkodik ahhoz, hogy a háború orosz felelősségét megbüntessék, ezek pedig mind olyan feltételek, amelyeket Oroszország kizárt. Tehát én azt hiszem, hogy ez a tárgyalási folyamat még csak tart, de áttöréseimben számítok június közepén.
Ez egy 10 pontos dokumentum, az ukrán variáns. Van többfajta, úgymond munkapéldány is a diplomáciai körökben. Ilyenkor gondolom, hogy mindenki arra törekszik, hogy valamiféle vívmányként, szakmai elégtételként könyvelje el, hogy az ő változata vált be. Van a kínaiaknak is egy forgatókönyve. A Kreml időnként átfogalmaz, de neki is van egyfajta variánsa. Ezeket kéne összecsiszolni. Na most a diplomáciai háttérből érkező információ tényleg a valószerűtlenné teszik, hogy aktuális lenne, mindaddig, amíg az oroszok offenzívában vannak, addig nem képzelhető el, hogy olyan hangulat alakulna ki, ami a tárgyalásoknak kedvezne. Tehát egy újabb lefagyása a frontnak hozhatna el egy olyan pillanatot, amikor tényleg ezek a háttérben egyébként létező kommunikációra alapuló egyeztetések valós tárgyalásokká fognak majd előlépni.
Ebben van igazság, de ugye ezt másképp is lehet interpretálni, tehát ugye, amit mondtál, hogy akkor lehet tárgyalni, amikor befolynak a frontok, ez tényleg jól hangzik, de például egyes elemzők azt állítják, hogy az orosz offenzíva célja éppen az, hogy olyan területen eredményeket érjenek el, amelyek arra kényszerítik Ukrajnát, hogy végül hajlandó legyen tárgyalni. Tehát éppen a nyomásgyakorlással akarják rászorítani Ukrajnát a tárgyalásra. Ez is tulajdonképpen egy elfogadható magyarázat. Én változatlanul úgy gondolom, tehát én kim voltam a háború első napjaiban Kijevben, amikor már az ukrán fővárosban harcok voltak, tehát ugye megjelentek ilyen beszivárgott orosz csapatok. Nekem akkor úgy tűnt, hogy ez a háború nagyon rövid lesz, és Oroszország gyorsan győzni fog. Aztán ugye viszonylag hamar kiderült, hogy mégsem, tehát Ukrajna védekezik, Zelenszkij nem menekült el, és én azóta úgy gondolom, hogy ez a válság, ez nagyon sokáig fog tartani, lesznek nyugodtabb és súlyosabb válságokkal küzdett periódusai, de hogy én úgy érzem, hogy ez csak úgy érhet véget, hogy valamelyik fél teljes vereséget szenved, és itt kétfajta vereségről beszélhetünk, az egyik vereség az Ukrajna katonai veresége, a másik pedig Oroszország gazdasági veresége. Tehát én arra nem számítok, hogy az ukrán hadsereg bármekkora nyugati segítséget is kap, előbb-utóbb bevonul Moszkvába, tehát ugye ez kizárt. Itt arra gondolok, hogy azért, hogyha visszaemlékszünk, a Szovjetunió is a gazdasági válság és a gazdaság összeomlása miatt hullott szét, és az orosz gazdaságról is azért tudjuk, hogy akárki akármit mond, tehát hiába mondják azt, hogy az orosz GDP idén 3-4%-kal nőtt. Súlyos állapotban van az orosz gazdaság, a termelés azért nő, a teljesítmény azért nő, mert az ország átállt egy hadigazdálkodásra, és a GDP-nek a legalább 10%-át a honvédelemre vagy a háborúra fordítják, és ez azért, lássuk be, hogy ezettől nem nő az ország gazdagsága, hogy legyártom a tankot és a lőszert, és abból két nap múlva már roncs lesz, vagy felrobbant a csatatéren. Tehát nem lehet kizárni, hogy ha sokáig tart ez a válság, akkor Oroszország ezt nem fogja bírni gazdasági értelemben, már csak azért sem, mert a nyugati szankciók azért valamilyen szinten hatnak. Tehát visszatérve a kérdés, én is úgy látom, hogy pillanatlan elég messze van a kompromisszum, elég messze vannak a tárgyalások, viszont most magamnak fogok ellent mondani, van egy tényező, ami talán mégiscsak a kompromisszum felé tereli akár Ukrajnát, akár Oroszországot, az, hogy novemberben nem kis esély van arra, hogy az amerikai elnök választáson Donald Trump volt amerikai elnök győzzön, és az a fajta bizonytalanság, amit az ő elnöksége hozni fog, az valószínűleg egyik félnek sem kedvező. Tehát ugye egészen a közelmúltig arról volt szó, hogy Trump azt mondta, hogy Ukrajnának gyakorlatilag kapitulálnia kell, ő befejezi az ukrán-orosz háborút egy nap alatt, de hát ezért az utóbbi hetek fejleményei megváltoztatták a képet. Tehát ugye egyrészt Donald Trump volt az, aki lehetővé tett, hogy a republikánusok is megszavazzák az Ukrajnának nyújtott 61 milliárdos amerikai támogatást. Másodszorban állítólag 4-5 nappal ezelőtt egy beszélgetésen jelentett, de hogy ő, mikor megtámadták Ukrajnát, akkor felmerült az, hogy bombázni kellett volna Moszkvát, és hogyha például Kína megtámadja Tájvánt, akkor Pekinget kéne bombázni. Tehát ugye ez egy egészen másfajta trumpi álláspont. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy a világ vezető hatalma élén álló politikus, hogyha ő lesz az elnök, éppen milyen politikát folytat. Tehát ez valamilyen szinten kompromisszum felé terelheti az a résztvevőket, a szemben álló feleket, hogy még Trump elnöksége megkezdés előtt valamiféle módus vivendi találjanak.
Hát egyelőre az látszik legalábbis a NATO körökben, hogy megpróbálnak, most lehet, hogy nem a legjobb szakkifejezés, bespájzolni, mint egy arra is fölkészülve, hogy a Trumpi esetleges comeback az igen komoly nehézségeket gördít majd a NATO további tevékenységében, jelesen abban az erőfeszítésben, hogy Ukrajnát támogassák. Itt van egy narratíva, ami egyre inkább izmosodik, és amire azért nem tudjuk azt mondani, hogy pusztán csak híresztelés. Mondok néhány támpontot, és kiderül, hogy konkrétan mire gondolok. Andrzej Duda, lengyel elnök azt mondja, hogy a Kreml 2026-27 környékén erősödik újra annyira vissza, hogy támadásba lendüljön, de én már nem Ukrajna ellen. Ugyanerre figyelmeztetett januárban Boris Pistorius, a német hadügyminiszter, de Patrick Sanders tábornok is, a brit haderő vezetője is azt véli elképzelhetőnek, hogy az oroszok nem állnak meg ennél a stádiumnál, és a legfrissebb az a norvég hadsereg tábornoka Erik Kristoffersen, aki azt mondja, hogy a NATO-nak 2-3 esztendeje van felkészülni egy konfrontációra. Tehát ebből, ha csak így egymás után olvasom ezeket, az jön le, hogy itt egy hosszas, több etapban kifejlődő konfliktus lehetőségével is számolnak a NATO-beli katonai körök.
Igen, és ez abszolút nem kizárt. Tehát ugye én is előbb azt mondtam, hogy ez még évekig fog tartani a válság, és bőven benne van az eszkaláció veszélye. Tehát én nem azt mondom, hogy az atomháború küszöbén állunk, sőt, én úgy érzem, hogy eddig nem fog elfajulni a dolog, hogy akár a NATO, akár Oroszország nukleáris fegyvereket vessen be, de semmiképpen sem lehet kizárni az Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktust. Én azt nem hiszem egyébként, hogy ez egy tervezett orosz támadás lenne, akár Észtország, vagy bármelyik balti állam, vagy Lengyelország ellen, mert ugye azt azért látjuk, hogy Oroszország pillanatilag Ukrajnával sem képes elbánni. Tehát Ukrajna jóval nagyobb ellenállást fejtett ki, és nem csak most, amikor már vannak nyugati fegyverei, igaz, nem elég, de a háború első szakaszában is, amikor gyakorlatilag ukrán fegyverekkel és a Javelin amerikai páncéltörő rakétákkal állították meg az orosz hadsereget. Tehát az orosz hadsereg azért bebizonyosodott, hogy nem akkor erő, mint amekkorák mi gondoltunk volna korábban. Azt is tudjuk, hogy az orosz hadsereg fegyverzetének nagyon jelentős része, ha nem több mint 50%-a már meg sem is jut az ukrán fronton. Meg azt is tudjuk, hogy azért az orosz katonai eszközök, ha még számban rendelkezésre is állnak, ezeknek a minősége éppen a nyugati szankciók miatt. Gondolok arra, hogy az oroszok azért rengeteg nyugati dolgot, japán optikát, francia motorokat, Amerikából importált ötvözeteket használtak. Ennek a hiányában az orosz fegyverek minősége korán sem olyan, mint régebben volt. Azt is tudjuk, hogy például a tüzérségi lövegek minősége is sok kívánivalót hagy maga után. Tehát én nem hiszek abban, hogy egy konkrét támadást Oroszország megmerne most kockáztatni, de azt valóban tényleg nem lehet kizárni, hogy valamiféle véletlen összetűzés a két fél között egy kiterjedtebb összecsapáshoz vezessen. Tehát én is úgy érzem, hogy nagyon veszélyes időben élünk, és nagyon nehéz bármit is kizárni.
Szintet lépett a konfliktus pár napja, hiszen a nyugati államok egy csoportja, és itt az Egyesült Államok, Németország legfőképpen jóvá hagyták azt, hogy az általuk szállított vagy küldött fegyvereket az ukrán haderő orosz földön, tehát Oroszországban levő katonai célpontok ellen is bevesse. Ez novum, ez eddig tabu volt ez a történet, íme most van egy fordulat, vagy félfordulat, nem tudom te, hogy értékeled, ami egyrészt a dinamikát fogja majd a fronton vélhetően befolyásolni, másrészt egy olyan típusú üzenet, ami az eltökéltségről is szól, tehát, hogy valahogy azt érzékelem, hogy a nyugat fokozatosan ébredt rá, döbbent rá arra, hogy itt nem elegendő pusztán annyit kiküldeni az ukrán frontra, amivel megállíthatják, mérsékelhetik ezt az orosz nyomást. Határozottan az volt a benyomásom sokáig, és még mindig él bennem a gyanúper, hogy amblok így a nyugatnak nem érdeke legyengíteni Oroszországot, mert akkor egy megtört, megrodjant Oroszország, mint nemzetközi szereplő, már nem lehet adott pillanatban úgy partner a jóval potensebb, jóval nagyobb fenyegetést jelentő Kínával szemben.
Igen, tehát a kérdésed első fele az mindenképpen szerintem, ez nem csak félfordulat, hanem nagyon fontos fejlemény az, hogy az Egyesült Államok és több nyugati ország is engedélyezi azt, hogy Oroszországban lévő olyan célpontokat támadjon az ukrán hadsereg, ahonnan konkrétan támadják Ukrajnát.
András, ennek a konkrét, az effektív hatását mikor tudjuk lemérni? El kell telnie 2-3 hétnek, hogy összesítsék a katonai szakértők ennek a döntésnek a hatásfokát?
Szerintem ezt már hamarabb is érezhetői válik. Tehát épp azt akartam mondani, hogy ez elsősorban azért született meg ez a döntés, mert május 10-én Oroszország újabb offenzívát, újabb frontot nyitott a Harkivnál, is megtámadta ezt az észak-kelet Ukrajnában lévő, az orosz határ közvetlen közelében fekvő nagyvárost. És itt ugye az a gyakorlat, hogy az orosz gépek az orosz légtérben mozogva lövik ki a rakétáikat, vagy engedik el a sikló rakétáikat, tehát nem is léptek be az ukrán légtérbe, ami azt jelenti, hogy Ukrajnának semmi lehetősége nincsen lelőni a támadókat. Korábban a többi fronton ezek azért sokat, tehát ukrán területen voltak az orosz repülőgépek is, tehát ez egy új helyzet volt, és erre lépett úgy a nyugat, hogy lehetővé teszi, hogy ezeket a támadógépeket az orosz légtérben is meg lehessen támadni. Tehát én úgy érzem, hogy ez valamilyen szinten Oroszország provokálta ki ezt a döntést, és ennek nagyon hamar, tehát ahogy odaérnek a frontra, és szerintem már ott voltak, vagy ott vannak a frontra, pont közelében ezek az eszközök, amik bevetésre várnak, tehát ez szerintem napokon belül érezteti fogja hatását. De arra szintén fölhívnám a figyelmet, hogy ugye Oroszország ezt megint egy vörös vonalként jelölte meg, hogy itt akkor nagy lesz a baj, és még nagyobb lesz, még súlyosabb lesz a konfrontáció, hogyha Oroszországhoz tartozó területeket amerikai vagy nyugat-európai fegyverek előnek. De hát akkor most megkérdezem, hogy ugye Oroszország hivatalosan a Krím-félszigetet, meg ezt a négy megyét is, ami Ukrajnához tartozik, Oroszország rendelkezésre tekinti, fölvették ezeket a területeket az elcsalt nukleárbázisok után Oroszországba, tehát már ezt Oroszországban, hogyha komolyan gondolja ezt a vörös vonalat, már itt ennek azért működnie kellett, és azt azért látjuk, hogy abszolút nem működik. És még egy fontos dolog, hogy most beszéltünk vezető ukrán politikusokkal, akik azt mondták, hogy arra számítanak, hogy ez a korlátozás is fel fog oldódni. Tehát ugye beszélgettünk arról, hogy ez a korlátozás pillanatlag csak úgy részben lett feloldva azokra a célpontok tekintetében, ahonnan éppen lövik Ukrajnát. Az ukránok arra számítanak, és abban reménykednek, hogy előbb-utóbb engedélyezni fogják, hogy a fronttól messzebb lévő logisztikai központokat, akár a Krímet és Oroszországot összekötő krími hidat is lehessen lőni. És az lesz mondjuk nagyon érdekes, hogy akkor mit lép Oroszország, hogyha ezekkel az amerikai és brit, vagy akár majd Németországból érkező rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel megrongálják a krími hidat, hogy mi lesz az oroszok válasza. Tehát visszatérve, én azt mondom, hogy ennek a döntésnek a hatása napokon belül érződni fog, és én arra számítok, hogy a korlátozásokat tovább fogják enyhíteni a nyugati országok.
A Krímet említetted az előbb, hát ha most itt osztjuk, szorozzuk, hogy kié volt, visszatérünk egészen Sztálinig, hogy akkor rosszul döntött, a Brezsnyevet is emlegethetjük, bármit. Pillanatnyilag a leginkább szenvedő fél az a krími tatárok közössége, akiket megfélemlítettek, akik ott őshonosok, és akik ugye annak idején, amikor visszatért egy részük a távol-keletről, ahova ugye hát Sztálin parancsából száműzték őket, akkor már lakott területet találtak, tehát az se volt konfliktusmentes, ahogyan ők újra hont találtak saját hazájukba, de hát maga a félsziget stratégiai pozíciója, ezt csak azért mondtam a krími tatárokkal a zárójelet, hogy igazándiból a vitatottsága, hogy kié, azt lehetnek akár középen is hagyni, hogy az éppen a tatároké lenne. Na de pillanatnyilag foglal terület, mennyire látod azt, hogy ez lenne az orosz offenzíva, az orosz okupációnak a legnevralgikusabb pontja, tehát hogyha ott sikerül ellehetetleníteni az állapotokat, akkor az orosz hadvezetés arra kényszerül majd, hogy átrendezze, átgondolja eddigi taktikáját.
Mert ez mindenképpen, ez a valószínűleg a Krím lenne a legfájóbb pont, amit Oroszország elveszíthet, és nagyon jól láttad a helyzetet egyébként, amikor elkezdett szálazni, hogy a Krím kihez tartozik. Tehát gyakorlatilag a Krím egészen a 18-19. századig tatár többségű volt, és az orosz cári időkben több hullámban kiüldözték a tatárokat onnan, amit utána ugye Sztálin folytatotta a második világháború idején. Tehát ez tényleg a Krím-félsziget az leginkább a tatároké. Az utóbbi, a 19. század második felét megelőző 400 évben, igen. De ezt az oroszok ennek ellenére teljesen magukénak érzik a Krímet, és tényleg, tehát valószínűleg ezt élnék meg legnagyobb vesztességnek, hogyha ezt ők elveszítenék, de hát ez azért még messze van. Tehát azért a jelenlegi helyzetben inkább arról van, hogy az oroszok próbálnak előre nyomulni több front szakaszon, tehát nem csak Harkivnál, hanem délebre Szlavjansk környékén, vagy akár egészen délen Herszon környékén, és próbálják ezzel túlterhelni az ukránok védelmét. Tehát teljesen egyértelműen az az orosz taktika, hogy a fegyver és ember hiányal küzdő ukrán erőket széttörzedezzék, és megtalálják azokat a gyenge pontokat, ahol esetleg mélyebben be tudnak hatolni.
Itt most számokat is szoktunk sorolni, hogy akkor több mint 500 000 orosz katona, vagy orosz hadseregben harcoló katona, mert nem mindenki orosz, sőt jócskán nem oroszok, akik eddig ott vagy életüket vesztették, vagy megsebesültek, vagy eltűntek, vagy fogságba kerültek. Így jön ki ez a 500 000-os nagyjából, amit azért több forrásból erősítettek meg, tehát nem igazán mondható, hogy itt a kerek számok varázsában mondjuk pontosan ezt. Ez nagyon valószínű, hogy ekkora a veszteség. Hozzávesszük még azt, hogy a támadó fél az mindig klasszikusan hatványozottan nagyobb, igen, tehát 1:3-hoz, 1:5-höz, 1:8-hoz arányban szokott embereket embereket veszíteni, attól függ, hogy a terep milyen, meg a maga hadművelet jellege. Nos, számolni kell azzal, hogy ez a félmillió, ez amennyiben idén még háborúval kell számolnunk, ez az év végéig további százezrekkel bővül ez a veszteségkeret. És akkor több ízben a tetőteraszon felvetődött, hogy meddig bírja emberrel az orosz hátország, mikor kell majd masszívabban hozzányúlni azokhoz az eszközökhöz, amelyeket ugye maga Putyin is kerülget, elódáz, ha lehet, pontosabban, hát egy újabb mozgósításnak a rémképe. Hogy látod, hogy akkor idén, ha ez a történet a mostani dinamika szerint alakul, mert ezek a foglalások azért, valljuk be, falvakról szólnak, igazándiból egyelőre még nagy trófea nincs az oroszok kezében, talán pontosan az általad említett második legnagyobb városnak, a Harkivnak az elfoglalása lehetne egy olyan vívmány, amire azt mondaná Putyin is, hogy hát ez férfi munka volt.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és én úgy érzem, hogy Oroszország egy általános mozgósítás nélkül nem tud annyi katonát összeszedni önkéntes alapon, vagy némi fenyegetéses alapon, amely elegendő lenne a Harkiv elfoglalásához. Tehát ugye, tudjuk azt, hogy ahogy említetted is, az orosz hadseregben rengeteg nem orosz harcol, ez nem véletlenül van így. Tehát rengeteg ázsiai fiatalembert vittek el a frontra, éppen azért, hogy ne az orosz nagyvárosok fiatalsága vérezzen, mert ugye azt is tudjuk, hogy Moszkvában és Szentpéterváron lényegesen jobb az embereknek az érdekérvényesítő képessége, tehát nagyobb veszély lenne annak, hogy sztrájkolnak, vagy tüntetni fognak.
Orosz anyák már kis csoportban ugyan már ott voltak a hadügyminisztérium előtt, mint egy jelezve, hogy aggódnak.
Igen, igen, teljes joggal, csak ezek azért még gyermekcipőben járó tiltakozások, de ugye Oroszország az a kisa tudja azt, hogy a Szovjetunió széteséséhez nagyon jelentős mértékben hozzájárult az van 1979-ben kezdődött afganisztáni háború és az ott elszenvedett vereség. Tudjuk azt, hogy ott jóval kevesebben vesztették életüket, mint Ukrajnában, és már az megrázta a társadalmat. Tehát Putyin tökéletesen tudja, hogy csinyán kell bánni a behívásokkal. Tehát a kérdésedre válaszolva, én úgy érzem, hogy Oroszországnak is súlyos embergondjai vannak, mert politikai okokból Putyin nem meri megtenni azt a logikusnak tűnő lépést, hogy általános mozgósítást rendeljen el. Ezért van az, hogy kubaiak között, meg mindenféle más külföldi országok polgárai között próbálnak zsoldosokat keresni, akiket aztán utána ágyútöltelékként vetnek be a frontokon, és nagyon kicsi az esély annak, hogy az emberek túlélik a háborút, és valóban megkapják az orosz állampolgárságot. Tehát éppen az, amit mondtam, hogy ez a válság még sokáig fog tartani, ennek az egyik magyarázat az, hogy én nem számítok arra, hogy Oroszország az idén elrendelni egy általános mozgósítást, mert ez jelentősen csökkenteni Putyin népszerűségét. Tehát Oroszország még mindig úgy tesz a polgárok jelentős része, mint hogyha nem lenne háború. Tehát élnek egy viszonylag normális életet, az életszínvonal nem csökkent jelentős mértékben, és a meghatározó nagyvárosokban minimális az embervesztesség. Hogyha elrendelnének egy általános mozgósítást, akkor ez a kép megváltozna, és sokkal inkább éreznék az oroszok, hogy háború van, és sokkal inkább kérdeznék azt, hogy kell-e ez nekik, vagy nem.
Említetted az afgán háborút, ez okot ad arra, hogy a Kreml külpolitikájának a meglepő döntését is kommentáljuk röviden. Konkrétan arról van szó, hogy a talib rendszert hajlandó vagy hajlamos lenne egyre inkább elismerni Oroszország, és hát ezzel kvázi úttörő ebben a témában, mert a világon még senki sem döntött így. Emögött mi van?
Emögött is az van, hogy Oroszország kétségbe esetten próbál szövetségeseket keresni, tehát ugye azt tudjuk, hogy akárki akármit is mond, Oroszországnak viszonylag kevés szövetségese van. Például Észak-Korea, Irán vagy Szíria, de az utóbbi országa segíteni nem sokat tud. Tehát próbálnak mindenféle helyről támogatást szerezni. Azt is tudjuk, hogy az általam azért erősen terrorszervezetnek tartott talib mozgalom mellett ők azért kapcsolatban vannak a Hamásztal, amelyikről azért tudjuk, hogy mit hűelt Izraelben tavaly októberben. Tehát Oroszország erre sem nagyon lehet büszke, hogy a Hamásztal még mindig tárgyal. Tehát ez egyrészt a szövetségkeresésről szól, másodszorban arról, hogy Oroszország attól tart, hogy azért a különféle iszlám terrorista szervezetek, amelyek közül sok nincsen jóba, sőt ellenséges viszonyban van a Talibánnal, támadni fogják Oroszországot. Gondolok itt az Al-Qaida mozgalomra, amelyik ugye magára vállalta ezt a közelmúltbeli moszkvai merényletet, amelyben több mint 100-an haltak meg, és ezek az emberek alapvetően azért állítólag nem csak a volt szovjet köztársaságot teletéről érkeztek, hanem Afganisztánból is. Tehát szerintem az oroszok arra számítanak, és azt szeretnék, hogyha a tálibok ezeket az Oroszországgal ellentétes mozgalmakat Afganisztánban jobban ellenőrzés alá vonnák, és a másik cél pedig az, hogy a tálibokkal való kibéküléssel ne szerezzenek újabb ellenségeket a útnak. Tehát ez egy szerintem egy hibás, ám valamilyen szinten logikusnak tekinthető döntés Oroszország részéről.
Kínát se hagyjuk ki a képletből, mert így lesz, ha nem is kerek, de árnyalt az a paletta, amelyben megpróbáljuk értelmezni a mostani konfliktust. Kína egyértelmű, hogy egyre agresszívebb. Van erre utaló jel, például a szingapúri biztonságpolitikai konferencián a kínai hadügyminiszternek a fellépése vagy üzenete, de hát itt nem csak a Kína-Tájván feszültségről beszélünk, hanem itt a Fülöp-szigetek fele, tehát a kínai délkeleti partok környékén fennálló terjeszkedésről, és arról a nagyon csendes, de konstans honfoglalásról, ami az orosz-kínai határ környékén történik, ahol egy demográfiai és gazdasági térfoglalás zajlik, bár erről gondolom, hogy Moszkva nem szívesen beszél. Mennyire gondolod reálisnak azt, hogy a Kreml-Lavrov kabinetje környékén például ott a háttérben agyalnak szakemberek azzal kapcsolatban, hogy az a típusú, hát nem szövetség, de közeledés, ami Peking és Moszkva között most zajlik, az középtávon semmiképp sem lesz Oroszország javára.
Ezt tökéletesen tisztában vannak Moszkvában ezzel, amit mondasz. Tehát ugye, ha az orosz-kínai kapcsolatok dinamikáját nézzük, és elkezdjük még a szovjet időkben, akkor teljesen egyértelmű, hogy 50-60 évvel ezelőtt a Szovjetunió volt a nagy testvér. Ez mostanra teljes mértékben megváltozott, és Oroszország minden tekintetben ki van szolgáltatva Kínának. Tehát a népesség kisebb, a gazdaság kisebb, az innovációs készség sokkal kisebb. A valóban említetted, hogy ott a kínai-orosz határ térségében milliós nagyvárosok vannak, ahol tömegesen költöznek át orosz területre és vásárolnak, szereznek földeket a kínaiak. Tehát Oroszország ettől retteg, tehát teljesen egyértelműen a kínaiak éreztetik is ezt az oroszokkal, hogy rettetesen ki vannak szolgáltatva. Például egy nagyon érdekes fejlemény az, hogy Oroszország erőltetné a Szibéria ereje 2 nevezetű Oroszországból Kínába tartó gázvezeték megépítését, aminek a kapacitása éri 50 milliárd köbméter lenne. Kína ezt csak akkor hajlandó áldását adni erre, hogyha az oroszok gyakorlatilag orosz hazai áron adnák a kínaiaknak a földgázt, és még akkor sem akarnak éri 50 milliárd köbmétert lenni. Tehát Oroszország korábban elsősorban Európában adott el földgázt, innen kiszorulni látszik az ország, és nem tud Oroszország mit csinálni azzal az évi 150 milliárd köbméterrel, amit korábban Európának számított. Tehát mindenképpen kiszolgáltatott Oroszország Kínának, kiszolgáltatott azért is, mert a szankciók miatt Oroszország Kínán keresztül kap rengeteg olyan eszközt, amilyen kettős felhasználású és alkalmas lehet az orosz fegyverek gyártásában való felhasználásra. Ráutalt olyan tekintetben is, hogy ugye Kína is tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, tehát Oroszország sokkal gyengébb most, mint Kína, és hosszú távon valóban nagyon komoly veszélyeket rejt Oroszország számára. Nem véletlen az, hogy bármikor, amikor a folyók folyása miatt megváltozik a határ, a kínai-orosz határon és pár méterrel, arrébb kerül a folyóknak a középvonala. Az oroszok azonnal beleegyeznek a határ módosításába, még akkor is, hogyha veszítenek területeket, mert nem akarnak semmiféle olyan nyitott kérdést, ami később megnyitná Kína elé azt, hogy esetleg valamiféle ultimátumot kapnak. Nem szabad elfelejtkezni arról egyébként, hogy a most Oroszországhoz tartozó Szibéria és Távol-Kelet nagyon nagy része néhány száz évvel ezelőtt Kína területéhez tartozott, és Kínától foglalt el Oroszország. Vlagyivosztok, ugye, ami most a legnagyobb távol-keleti orosz kikötő, az egy kínai faluként kezdte a pályafutását.
Egyetlen egy kérdésem van még így a beszélgetésünk vége felé haladva. Látod-e annak, és ez egy mondjuk inkább akár szakmaiatlannak is tűnhet, de azért hipotézisként megkockáztatom. Látod-e annak esélyét és veszélyét is egyben, hogy egy újabb konfliktus elvonja a tekinteteket, a figyelmet, egyáltalán a törődést az ukrajnai kérdésről, és itt mondhatnám a tajvani dossziét, de akár másutt is a bolygón még megjelenhetnek olyan konfliktus gócok, amelyek hát minimum a disztributív figyelmét a világnak próbára teszik, elég ha csak a közel-keleti konfliktusra, kiújuló feszültségekre és háborúra utalok a gázai esetre, ami amikor megjelent, ugye mindenki azt mondta, hogy akkor most gond van, két helyen kell tüzet oltani.
Tökéletes a meglátásod és a példa is, tehát a tavaly októberi Hamas terrorcselekmény és az azóta tartó gázai háború is rámutatott arra, hogy minden tekintetben van ilyen veszély. Tehát egyrészt olyan tekintetben is, hogy a nyugatot egyértelműen Izrael kártyára állt, és a fegyverek egy része, amit korábban Ukrajnának szántak volna, az Izraelhez került egyrészt. Másodszorban valóban a figyelem. Tehát Ukrajnának az egyik legfontosabb fegyvere az, hogy a világ folyamatosan odafigyel arra, ami az országban történik. Folyamatosan Ukrajna vezette a híreket, tehát ez nem engedte, hogy a világ elfelejtse. Heteken át már a Hamas terrorakciója volt a címoldalakon a gázai háború, és most is megosztódik ez a figyelem. Tehát ez mindenképpen veszély, és részben ez logik oka annak, hogy csökkenőben van a szolidaritás világszerte Ukrajna irányába. És
meg
igen,
hát a fáradtság is, ugye András, tehát van ez az, amit úgy neveznek, hogy háborús fáradtság, ez nem csak a fronton üt be a bakák, a katonák körében, hanem a kommentátorok, a szakértők, a médiafogyasztók, a döntnökök szintjén is valószínű, hogy egyre inkább érezteti a hatását.
Pontosan, és még egy mondat, hogy és tényleg vannak olyan válságok, amik még várnak a háborúba torkolásra, szabad így fogalmaznom, az egyik az általában említett Taiwan, ahol Kína mutogatja Oroszlán körmeit, de akár beszélhetünk a Balkánról is, ahol azért az elmúlt két évben majdnem kitört már háború Szerbia és Koszovó között, ami ugye nagyon nem hiányozna Európának, és nem véletlen, hogy Oroszország próbál ott cselekedni annak érdekében, hogy ne oldódjon a feszültség Belgrád és Pristina között. Hát vannak feszültségforrások, ezek bármikor fellángolhatnak. Mondjuk most megint egy kicsit ellen fogok mondani magamnak, de Kínát azért mindenképpen óvatosságra inti az ukrajnai eset. Tehát ugye azt gondoltuk, hogy ha Oroszország megindul Ukrajna ellen, akkor az oroszok épp a számbeli és erőbeli fényüknek köszönhetően viszonylag hamar győzni fognak viszonylag kis veszteségek árán, és most azért Kínának is el kell gondolkoznia azon, hogy mennyire van értelme megtámadni egy Ukrajnánál könnyebben védhető helyet, hiszen ez egy szigetország, mekkora veszélye van annak, hogy a tájvániak eredményesen védekeznek, tehát ez egyrészt ugye valóban válság volt, kettő, én beszéltem kínaiakkal, és ők is azt mondják, hogy ez azért megfontolásra készíti Kínát, hogy mennyire van értelme katonai erővel elérni azt gyorsabban, amit szerintem gazdasági erővel, és szerintem sajnos, mert én voltam Tajvanon, és nagyon jól éreztem magam, tehát hosszú távon én úgy érzem, hogy Tajvant gazdasági erővel békésen is be fogja tudni sajnos Kína kebelezni majd. Csak nem egy-két éven, hanem egy-két évtizeden belül.
Tehát a Hongkong effektus az bekövetkezik, de nem úgy, hogy levonják a brit zászlót, és ugye ígérnek 50 év változatlanságot, amiből aztán nem lesz 50 esztendő, hanem egyszerűen olyan gazdasági nyomással, presszió, valami egyébként most is van, mert azért Tajvan valamilyen szinten megpróbál hát egyensúlyozni, vagy még azt is megkockáztatom, hogyha esetleg a kettő kombinációjára gondol, tehát gazdasági és hadi katonai nyomás, akkor ez utóbbit sokkal körültekintőbben fogja előkészíteni, pontosan az ukrajnai tapasztalatot beépítve ezekbe a stratégiákba.
Igen, teljesen egyetértek, pontosan én is erre számítok, hogy valami ilyesmi lehet.
Elő kell-e venni Tolstojt megint és olvasni a háború és békét, és a címből inkább az ésre koncentrálni? Mármint arra, hogy egyik sincs a másik nélkül. Most ez egy nagyon filozófikus és elszállt gondolat így a végén a beszélgetésünknek, de hogy mindig úgy vagyunk, hogy csodálkozunk, megdöbbent, nem tudjuk hova tenni, aztán kezdjük megszokni már, mint a háborút, holott ha megnézzük, akkor a világtörténelem nem egyéb, mint háborúk és békék egymást követő láncolata kronológikusan.
Igen, ez megint egy nagyon jó meglátás, és azzal egészíteném ki, hogy Európa tulajdonképpen szerencsés volt az elmúlt mondjuk 20 évben, tehát 2000, hogy véget ért a hidegháború a 90-es évek elején, és utána azért kitört még a délszláv válság, de azt mondom, hogy mondjuk 95 és 2014 vagy 2020 között egy nagyon sokáig tartó, abszolút békésnek nevezhető időszakot élt ez a földrész, és azért is lepődtünk meg talán ennyire azon, hogy Európában is lehetséges még ez az igazán durva háború, ami most Ukrajnában zajlik, mert azt hiszük, hogy ezen már sikerült túlépni, és ennek a következménye egyébként az, hogy az európai hadipar az teljesen visszafejlődött. Tehát az európai hadipar pillanatban arra képes, vagy az egy-két előttig arra volt képes, hogy megteremtse annak a feltételeit, hogy az európai haderők egy rövid, gyors katonai misszióval, amit leginkább légierővel hajtnak végre, elérjen eredményt, és semmiképpen sem képes az európai haderő, ami nem is létezik, de az európai államok hadereinek összessége semmiképpen sem képes arra, hogy egy tartós anyagháborút megvívjon. Egyébként ez most ki is derült. Tehát tudjuk azt, hogy míg az európai és észak-amerikai hadüzemek most egy kicsit már felpörgött a termelés, évente 1,5 millió nehéz tüzérségi lövegréket tudnak gyártani, addig Oroszország egymaga képes 4-5 milliót előállítani. Tehát igen, ez a háború és béke, ez egy nagyon fontos kérdés, és olyan sokáig tartott a béke, hogy elfelejtette Európa, hogy van olyan is, hogy háború. És valóban ebben igazad van, hogy a történelem az gyakorlatilag az egymást követő háború története volt, és viszonylag kevés volt az olyan békés időszak, mint amiben nekünk volt szerencsénk 2000 és 2020 között.
Hát reméljük, hogy lesznek még békeidők, vagy legalábbis olyan periódusok, amelyekre így fognak majd visszaemlékezni azt az időszakot megélők, hogy azok a jó béke... boldog béke évek, boldog szép napok. Németh András, köszönöm, hogy együtt lehetünk itt a tetőteraszon, és hát amennyiben lesznek még fejlemények, mert hogy lesznek ugye őrségváltása a NATO élén ősszel, vagy hát júliusi csúcs után mindenképpen valószínű, hogy új és érdembeli elemek is megjelennek a horizonton, akkor újra csörög majd a telefon, és a szakértelmedet és a tapasztalatodat igénybe vesszük itt a tetőteraszon.
Nagyon szívesen, és köszönöm a megkeresést, és a további szép napot minden hallgatónak.
A hallgatóknak a figyelmet is köszönjük. A tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.